Magyarország a recesszió kapujában. Vajon merre tart a magyar gazdaságpolitika, és hogyan próbáljuk kezelni a megnövekedett inflációs és recessziós kockázatokat? A Portfólió Budapest Economic Forum, a régió első számú gazdasági csúcs találkozója, a legaktuálisabb kérdésekkel foglalkozik majd október 19-én, ahol nívós hazai és nemzetközi elemzők, szakértők, közgazdászok, véleményvezérek adnak naprakész és hiteles információt az aktuális globális, illetve a hazai gazdasági üzleti folyamatokról. Részletek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Portfólió Podcast Lab.
Nekünk ez eddig 5 millió forint alatt volt a 4 fő éttermünknek, mert ez arra vetítve néztük, amik folyamatosan működő helyek, az összrezsiköltsége. Most ehhez képest ez most ilyen 29-30-ra fog fölmenni a mostani árajánlatok alapján.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfólió heti podcastjének adása október 5-én szerdán. Én Forrás Dávid vagyok, és a műsor házigazdáját Orosz Mártont helyettesítem. A mai adás vendége Gerendai Károly, szigetalapító, sorozatvállalkozó, étteremtulajdonos. Lehetne folytatni a sor, de szia, üdvözöllek a műsorban.
Hello, köszönöm a meghívást.
Egy kis háttérinfo, tehát Gerendai Károlyt azért hívtuk meg a műsorba, mert több adáson keresztül szeretnénk hangsúlyosan foglalkozni a vendéglátással, mivel ez az egyik olyan szektor, ami az egyik elsődleges elszenvedője volt a koronavírus járványnak, és hát várhatóan így a kibontakozóban lévő energiaársok és egyéb vele párhuzamosan érkező válságok is az éttermeket, kávézókat, egyéb vendéglátóipari egységeket várhatóan súlyosan fogják érinteni. De nem ezzel szeretném kezdeni, hanem első kérdésem, hogy te most pontosan mi vagy a Szigetben? Ugye a tulajdonrészedet eladtad, a cég honlapja szerint viszont még benne vagy az igazgatóságban. Ez pontosan így milyen elkötelezettséget jelent?
Hát egész pontosan ez az én esetemben szinte semmit, mert hogy egyébként annyiban még ki kell javítsalak, hogy ugye még nem a teljes tulajdonrészünket adtuk el, hanem a 70%-át adtuk el a cégnek, és arányosan a korábbi 4 tulajdonos tulajdonképpen most 30%-ot birtokolunk még. A másik része, hogy nekem milyen dolgom van, én ugyan a boardban valóban még benne vagyok, de egyrészt ez a board, ez évente egyszer-kétszer szokott ülésezni, tehát ez nem mondom, hogy nagyon attraktív, vagy nagyon operatív, ami ott történik. Egyébként pedig én tudatosan vonultam ki, és adtam át az ügyvezetést a Kádár Tominak, mert hogy úgy éreztem, hogy a 25. sziget lehet az a pont, amikor, ugye most már 4 évvel, vagy lassan 5 évvel ezelőtt, amikor én kivonulok az operatív munkából, és mivel az a típus vagyok, aki nem nagyon tud valamit kicsit csinálni, ezért én akkor azt a döntést hoztam, hogy akkor én teljesen abba hagyom a szigettel való érdemi foglalkozást, és azóta is ehhez tartom magam, úgyhogy ha néha megkérdeznek valamiről, akkor természetesen arra válaszolok, de a napi ügymenetben egyáltalán nem veszek már részt.
És ez a 30% tulajdonrész, ez valamilyen menedzsment joggal fog járni a jövőre nézve?
Hát eredetileg, amikor az értékesítés zajlott, akkor abban maradtunk a vevővel, hiszen ő egy alapvetően pénzügyi befektető volt, hogy a menedzsment jogokat mi megtartjuk. Aztán ez közben annyit változott, hogy egyrészt ebből a pénzügyi befektetőből lassan lett egy szakmai befektető is, hiszen összevásároltak még több mint 50 fesztivált a világ minden táján, és ehhez elkezdtek fölépíteni már egy olyan központi menedzsmentet, aki tulajdonképpen koordinál ezek között a fesztiválok között azokat a szinergikus lehetőségeket, amiket ebből adódnak, próbálják kihasználni. Úgyhogy ma már egy picit ilyen vegyes felvágott ez, hogy mi az, amik még itthon dőlnek el, mik azok, amik központilag, és hát egyre inkább azt látom, hogy halad abba az irányba az egész világ is, meg hát ez a fesztiválpiac is, hogy azokat, amik egy ilyen globális fesztivál portfólióból adódó lehetőségek, azokat érdemes úgy kihasználni, hogy az fölülírhatja akár a helyi szempontokat. Ugyanakkor azért tartottuk fontosnak, mint mi, mind a befektető is, hogy azért a Sziget esetében legyen egy helyi továbbra is döntés központ is, mert hogy a Szigetnek pont az egyedisége volt az, ami egy ilyen kis piac kudarcról azt eredményezhette, hogy mégis egy nemzetközi jelentőségű eseményét tudott válni. Ezért, hogyha nagyon uniformizálni akarjuk, és olyanná tenni, mint általában a nemzetközi fesztiválok, az nem biztos, hogy használ neki.
A Szigetre még visszatérnék majd az interjú későbbi szakaszában, de most szeretnék visszamenni 2008-ba, ugye ekkor alapítottad a Costest, és 7 évvel később a Downtown-t. Akkor az energia mennyire volt hangsúlyos helyen a költségtételek között?
Hát igazából azt tudom mondani, hogy sem akkor, sem az elmúlt években ez nem volt egy kiemelkedő tétel. Tehát egy vendéglátó egységnél általában az szokott lenni a logika, hogy ugye vannak a fő tételek, ilyen az alapanyagok, az emberköltségek, a bérleti díjak, illetve hát nyilván vannak az ilyen folyamatos működési költségek, meg hát van valamekkora amortizáció, de hogy mindig inkább azt néztük, hogy megfelelő legyen a bérleti díj mértéke, megfelelő legyen az LAB, tehát ez a beszerzési költségek az eladási árakhoz képest, illetve hogy az emberköltségek mennyire szállnak el, és az egy új helyzet volt, hogy az az energia, ami eddig mondjuk az összköltségnek a 4-5%-át tette ki, az most akár fölmehet a jelenlegi struktúrában, akár mondjuk 30-40%-os költségre is, amit nyilván nem lehet ténylegesen ide fölengedni, hanem ehhez újra kell struktúrálni a bevételeket, meg a költségeket, mert hogyha azt mondjuk, hogy egyébként elvisz 30-40%-ot majd az energiaköltség, akkor az azt jelenti, hogy akkor az fenntarthatatlanná válik a meglévő modell.
Itt ez a 4-5% és a 30-40% ez a költségeknek a részarányára vonatkozott, vagy a bevétel arányosan?
Eddig azt tudom mondani, hogy nagyjából a költségeknek volt a részaránya, most ugye a bevételeknél kell kitalálni azt, hogy ez ne borítsa ilyen szinten föl, mert hogy egy nagyon egyszerű matek például szoktam tudni ezt az ismerősöknek is elmagyarázni, hogy ha nagyjából mondjuk eddig 100 egységből 5 egységet költöttünk energiára, és mondjuk mostantól 35-öt fogunk, akkor az értelemszerűen, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk végrehajtunk egy 25-30%-os áremelést, akkor az körülbelül pont annyi többletbevételt eredményezne, hogyha nem csökkenne ettől a látogatószám meg a perfő költség, amennyi lefedné ennek a plusz költségnek a fedezetét. Csak hogy közben ugye még mellette vannak alapanyagáremelkedések, béremelkedések, egyéb mindenféle költségek is, és hát itt ugye ez nehezíti meg igazán ezt a helyzetet, hogy nem csak hogy egy radikális energiaköltség emelkedéssel kell most szembenézni a vállalkozásoknak, hanem minden területen folyamatosan emelkedünk a költségekkel, miközben a bevételeknél nem ilyen automatizmus, hogy jó, akkor megemeljük az eladási árat, és akkor majd annyival növekednek a bevételek is, hanem ott meg egy ezzel szemben ható jelenség látszik most a válság kapcsán, hogy csökken a fizetőképes kereslet egyébként is, hogyha még emeljük az árakat, akkor ez valószínűleg még hatványozottabban fog csökkenni.
Nem akarlak így nagyon sokáig ennél az egy kérdésnél tartani, de akkor ezt a 30-40%-ot ezt úgy értsük, hogyha mondjuk ilyen ceteris paribus, és nyilván itt ugye nehéz az energiaköltségeknél így számolni, hiszen ahogy te is mondtad, nem csak primer hatása van az üzleti működésre, hanem gyakorlatilag mindenre kihat. Tehát akkor, hogyha most nem történne semmi, akkor mondjuk egy H&D teremnek a bevételének a 30-40%-át is elvihetné az energia?
Hát az új árakkal, hogyha maradna minden a régiben bevétel, akkor valóban akár ilyen mértékű is lehetne. Ez persze étterem függő, mert nyilván ugye az, hogy kinek milyen megállapodása van a szolgáltatókkal, tehát nálunk is például most nem rögtön szeptemberben jelentkezett a legtöbb helyen ez az emelkedés, mert még évvégéig voltak kifutó szerződéseink, ezért csak jövőre fog a legtöbb éttermünkben megjelenni ez a radikális emelkedés. De amit most látunk előzetesen, itt nézegetjük ugye folyamatosan, hogy lehetne bizonyos dolgokat kiváltani, akár gázhasználatot, vagy hogy lehetne energiahatékonyabban működni, de az alapkiindulás az, hogy mondjuk, hogy értsétek a mi konkrét esetünkben a nagyságrendeket, hogy nekünk ez eddig 5 millió forint alatt volt a 4 fő éttermünknek, mert ez arra vetítve néztük, amik folyamatosan működő helyek, az összrezsiköltsége, most ehhez képest ez most ilyen 29-30-ra fog fölmenni a mostani árajánlatok alapján.
Ezt gondolom havi.
Havi, igen. Tehát azért az, hogy mondjuk 25 millióval nőnek a havi működési költségek csak az energia áremelkedésnél, hát ezt szerintem nem kell magyarázni. magyarázni.
Kollégáim kigyűjtötték, hogy a Costas Downtownban tavaly nyáron 25 ezer forint környékén volt egy ebédmenü, most 43 ezer forint, ez ugye durván egy 70%-os emelkedés. Itt jobb lett a minőség, vagy más lett a kínálat, vagy itt kizárólag az átárazódást látjuk élőben?
Hát ez sajnos több mindent, mert hogy ugye tavaly nyáron még egy 5 fogásos ebédmenü volt, most meg egy 7 fogásos ebédmenü van, másik séf van, más koncepció van, tehát itt sok minden van, ami egyébként is változott, de hogyha ezek nem változtak volna, akkor is szerintem mondjuk most az lenne a reális, hogy a tavaly nyárhoz képest idén nyárra mondjuk egy 25-30%-ot változtak volna az árak, még a rezsi emelkedés előtt. Ez részben amiatt, mert egyrészt közben azért az elmúlt egy évben egy nagyon komoly bér elszállás volt, vagy hogy mondjam, a munkaerőpiaci oldalon. Volt egy átlagosan 30-40%-os alapanyagár emelkedés már, amiket valahol le kellett követni az árakba, és akkor erre jöttek még rá azok a plusz problémák, üzemanyag, euró árfolyam, infláció, majd most a rezsi, amik ezt tovább nyomják, úgyhogy ebből a szempontból még azt sem tudom mondani, hogy a mostani árak, amiket megnéztetek, ez majd jövő nyárra már tudjuk tartani, hanem bizony itt még valószínűleg további emelésekre lesz szükség.
Akartam kérdezni később, de akkor hozzuk előre, hogy mennyi lesz jövőre.
Hát bár tudnám, hát nyilván itt ebből a szempontból ez nem úgy van, hogy mi hasra ütünk és valamilyen árat belövünk, hanem ezt a külső körülmények határozzák meg, hogy mi hogyan alakulnak a piaci viszonyok, hogy mennyit kell még emelni. Tehát én azt feltételezem, hogy a mostani árakra még mondjuk egy év távlatában azért szerintem egy legalább 30%-os emeléssel kell számolni. Mi még idén valószínűleg kénytelenek leszünk egy 10-15%-ot még emelni.
És változik-e, vagy változott-e az elmúlt egy évben a vendégkörötök?
Most azért speciális a helyzet, mert most ugye az elmúlt inkább 2-2,5 évben a Covid jobban meghatározta a vendégkör kérdést, mint még ez a válság kérdés. Ebből az utolsó 1-2 hónap az, ahol már látszik az, hogy a magyar vendégek megint elkezdtek csökkenni. Szerencsére nálunk most még ez azért nem okoz akkora drámát, mert eleve a külföldi vendégek vannak túlsúlyban a Costas éttermekbe, kivétel a Rumorban, a Ácia Nővel közös éttermünkben, mert ott ugye a Jenő miatt kifejezetten a magyarok jönnek, és a Jenő még eddig válságálló, vagy hogy mondjam, tehát az ő személyisége, vagy ismertsége az azért a sokat segített, ugye rögtön a felfuttatásban is, és még mindig azért kitart ez az érdeklődés, de ott is érezzük azt, hogy csökken a foglalások száma, tehát mikorábban mondjuk akár másfél-két hónapra előre is kellett asztalt foglalni, most már egy hétre is elég, vagy tudom. A többi helyen pedig azt látjuk, hogy azon küzdöttünk, hogy hogyan tudjuk egy picit följebb tornázni a magyar vendégszámot, mert a Covid időszakban ugye ez volt, ami minket nagyon megütött, hogy nem volt magyar törzsközönségünk, de ez azt jelenti, hogy mondjuk a 90-10-ről sikerült mondjuk 80-20-ra javítani a magyarok arányát, és ez most az elmúlt egy hónapban megint visszaesett 90-10-re. Elsődlegesen azért, mert azt látjuk, hogy a magyaroknál inkább látjuk ezt a fajta vásárlóerő visszafogást, és most még azt gondolom, hogy főleg a pánik miatti spórolást, hiszen még csak most jöttek meg az első emelt rezsiszámlák, de ez már tulajdonképpen augusztusban is érezhető volt, és aztán szeptemberben ez tovább folytatódott ez a folyamat, de ezt minden más vállalkozásnál is azt látjuk, hogy a perfőköltés is elkezdett csökkenni, meg hát a magyar vendégszám is elkezdett csökkenni, de ebben szerintem mi még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a mi portfóliónkban kisebb a magyar vendégek iránti kitettség, mint mondjuk egy hagyományos, átlagos magyar vendéglátó egységnél, mert hogy azáltal, hogy ugye 2 éttermünk is Michelin csillagos, egy harmadik ugye nemrég lett a legjobb magyar étteremnek választva, a negyediket azt most fogjuk újra nyitni, mert ott egy koncepcióváltás történt. Ezeknél azt tudom mondani, hogy egy picit talán kevésbé csak azok a törvényszerűségek hatnak ránk, amik egyébként a magyar vendéglátásra.
És nyilván ez egy kicsit bonyolult kérdés, de nektek inkább jobb, vagy inkább rosszabb a gyenge forint?
Hát abból a szempontból azt tudom mondani, hogy talán inkább jobb, hogy a vendégeink ezáltal kevésbé árérzékenyek, illetve alapanyagban már minimális, amit külföldről hozunk, tehát most már nem arról van szó, hogy ott is jelentős mértékben számít, nem beszélve arról, hogy a kereskedő az ugye egyéb más, tehát a szállítási költségek emelkedésének, de sok minden mást is ugye érvényesít adott esetben az árazásában, de összességében az, hogy Budapest most kifejezetten olcsó a külföldi turisták számára, az nekünk azért inkább előny, mert jóval nagyobb arányban vannak külföldi turisták nálunk a vendégkörben. Ugyanez azért nagyon sok mindenkire nem mondható el.
És amit mondtál, hogy nagyon alacsony már a része a külföldi áruknak a beszerzésetekben, ez mennyire volt tudatos a Covid után, hogy lerövidítettétek az ellátási láncokat, vagy egész egyszerűen volt egy ilyen gasztronómiai robbanás a éttermek szintjén Magyarországon, és akkor elkezdte ezt, nem tudom, lekövetni egy termelői réteg, tehát hogy ez itt szerinted mi a
rakodontás? Tehát a Covid az már inkább azt gondolom, hogy csak az utolsó pont volt az én, mert hogy ez korábban elindult ez a folyamat, hogy próbálták a minőségi magyar éttermek is egyre inkább a hazai alapanyagokat előtérbe helyezni. Ez az kellett, hogy egyáltalán legyenek olyan hazai termelők, akik előállítják ezeket a minőségi alapanyagokat. Nyilván ebben vannak szezonalitás és egyéb problémák, de én azt látom, hogy a gasztronómia a világméretekben is abba az irányba mozdult el, hogy egyre inkább keresik a helyi speciális ízeket, alapanyagokat a gasztroturisták is, amikor valahova mennek, és nem arról van szó, hogyha elutazom nem tudom bármelyik pontjára a világnak, akkor ott egyébként nem a helyi dolgokat szeretném megkóstolni. Persze vannak bizonyos konyhák, az olasz, az ázsiai, a nem tudom, a francia, a nem tudom, ami mindenhol egy picit ilyen stabil pont, hogy az úgy valamennyire működik, de azért akik jönnek akár Budapestre, akár a világ más pontjaira, olyan turisták, akik minőségi fine dining éttermekbe akarnak menni, ott igénylik, hogy megtalálják a helyi ízeket, a helyi sajátosságokat is, ezért ez a trend, ez most már azért azt lehet mondani, hogy egy legalább 10 éves trend beérett és begyűrűzött Magyarországra is. Úgyhogy ez volt, ami ezt elsődleges mondjuk úgy, hogy elindította nálunk is ezt a fajta tudatos változást. Aztán erre, amikor rájött a Covid, ahol még ráadásul az ellátási láncok is elkezdtek összeomlani, akkor ez már inkább egy kényszerpálya is volt. Ugyanakkor sajnos azt is megtapasztaltuk a Covid alatt, hogy jó páran azok közül a hazai kis vállalkozások közül, akik próbálták előállítani ezeket a minőségi alapanyagokat, attól, hogy mondjuk bezártak az éttermek egyszerre, és megszűnt a felvevő piacuk, ezáltal csődbe mentek, és most megint el kellett kezdeni újraépíteni ezeket a beszállítói láncokat a hazai piacon is. Úgyhogy hát nem mondom, azért tényleg most az elmúlt években még az ág is húzta ezt az ágazatot, és ugye az, amiben megint csak kevesen gondolnak bele, hogy ez az új kihívás, ami most itt a mondjuk úgy, hogy válság miatt éri majd a vendéglátást, vagy már éri jelen pillanatban is, mert azért ezt már érezzük a bőrünkön, csak még az elején vagyunk ennek a folyamatnak. Ez most tényleg egy teljesen kivéreztetett ágazat, ér. Tehát itt nem arról van szó, hogy tudtunk tartalékolni arra az esetre, hogy ha még egy újabb csapás jön, hanem mindenki örült, hogy nagy nehezen túlélte valahogy a Covidot, mármint aki túlélte, hiszen azért abba is jó páran elvéreztek, és most ebbe a kivéreztetett állapotba jön most ez a következő csapás.
És szerinted kiknek lesz nehezebb? A high-end éttermeknek, a tömegéttermeknek, vagy mondjuk a street food helyeknek? Például jöhet-e egy ilyen street food forradalom is, pont azért, mert ott azért alacsonyabb árakhoz tudtunk hozzászokni az elmúlt időszakban?
Hát én azt gondolom, hogy már egyébként is volt egy picit egy ilyen street food forradalom az elmúlt évtizedben is, és ezt most azért nagyon nehéz megmondani, mert tényleg azt kell látni, hogy a hazai kereslet pontosan hogyan fog alakulni. Ugyanis a külföldieknél teljesen egyértelmű, hogy aki idejön turista Magyarországra vagy Budapestre, ott nem valószínű, hogy majd lemegy a kisboltba, megveszi magának a kellékeket, és a szállodai szobájába elkezd szendvicseket kenegetni magának, vagy főzicskézni, vagy nem tudom, tehát ő valahol étkezni fog. Az, hogy milyen lesz az összetétele a turistáknak, az fogja részben meghatározni azt, hogy melyik helyek hogy fognak menni. Mert mondjuk a buli turisták azért nem a fine dining éttermekbe járnak jellemzően, azok inkább gasztroturisták, üzletemberek, családosok. Tehát, hogy ebben hogyan alakul az összetétele a turizmusnak, ez is fog valamilyen szinten majd egyfajta hatást gyakorolni arra, hogy kinek mennyire megy. Másik részről pedig hát azért a hazai vendéglátásnak az alapját, azt a hazai fogyasztók eladták eddig, és az, hogy itt mekkora lesz a kereslet csökkenés, azt most mindenki csak találgatja. Tehát ugye egyes becslések mondjuk abban, hogy megegyeznek azért általában becslések, hogy legalább 20%-os visszaesést várnak, van, aki akár 50%-ot is prognosztizál. Én azt gondolom, hogy szerintem ez a 20-30% közötti az, amit most első körben, amivel tervezni kell. Ebből már egyébként hozzáteszem, hogy már 10-20% már megtörtént, tehát amit mi látunk, vagy amire rálátásunk van, az, hogy már a nyár végén, illetve a szeptember hónap folyamán már érezhetően volt egyfajta visszaesés. Ebbe is nagyon különbözőek a különböző kollégák tapasztalatai, mert van, aki azt mondta, hogy nála csak annyi történt, hogy eddig is telt ház volt, csak nagyobb volt a foglalási igény, mint a most még telt ház van, de már nincs túlfoglalás. Van, aki meg azt mondja, hogy hát ő eddig megtöltötte másfélszer, most már csak egyszer tudja. Van, aki azt mondja, hogy nálam eddig se volt telt ház, és most már fél ház. Tehát nagyon különböző, és ez ugye azt is jelenti, hogy kinek honnan kezd el visszaesni, az fogja azt is meghatározni, hogy valószínűleg ki meddig bírja ezt a helyzetet finanszírozni. Én arra számítok, hogy most el fog indulni valóban egy ilyen bezárás hullám újra a vendéglátásban, és ez valahol egy ponton majd el kell kezdje kiegyenlíteni a keresletet a kínálattal. Tehát ugye, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk a 30%-a bezár a helyeknek, és 30%-kal csökken a kereslet, akkor egy ponton ez egyszer csak majd valahol ki kell egyenlítődni.
Hát amennyire így átjárhatóak ezek
persze, a kategóriákon belül ez nyilván külön kell még tovább márnyalni, de arra az eredeti kérdésedre, hogy kinek fog ez jobban menni, kinek nem. Szokták mondani, hogy ugye a luxus kategória az válságálló. Én ezzel azért vitatkozom, mert egyrészt a luxus kategória az ott persze lehet mondani, hogy ebben a szolgáltató szektorban válságálló, hogy egy tehetős vállalkozónak, vagy egy milliárdosnak nem az a kérdés, hogy lesz-e még annyi pénze, hogy elmenjen étterembe. De azért azt látni kell, hogy ha olyan az általános közhangulat, akkor kedve sincs nagyon menni az embereknek ilyen helyekre, arról nem beszélve, hogy mondjuk a vállalkozóknak egy része az ugyanúgy vastagon érintett lesz most ebben a válságban, és hogyha ő azt látja, hogy ő neki elmaradnak a bevételei, akár veszteséges a vállalkozás, akkor lehet, hogy még megengedheti magának, hogy elmenjen étterembe, de azért akkor olyan nagyon nincs kedve az embernek éppen szórakozni, járni, amikor mindenféle egyéb gondja van. Úgyhogy én ebből a szempontból azért számítok egyfajta ilyen elállásra, vagy hogy mondjam, tehát hogy most egyszerűen nem annyira lesz az embereknek kedve, és nem csak lehetősége, és hát persze vannak olyan szegmensek, ahova meg egyébként se a kifejezetten tehetősek jártak, azok, akik jobban megérzik személyesen is a bőrükön most azt, hogy egyrészt csökken a vásárlóerejük, másrészt meg hát eleve spórolniuk kell, hogy most priorizálni, hogy mire adunk ki, és mire nem pénzt. Ott azt lehet látni, hogy hát vannak olyan dolgok, amiket sokkal könnyebb elengedni, mert még nem okoz olyan fajta traumát, mert ugye az, hogyha valaki mondjuk csapvizet iszik ásványvíz helyett, az egy kisebb trauma, mint hogyha valaki hidegbe kell otthon fagyoskodjon, mert nem tudja kifizetni a rezsit.
És mi lesz a nudlival? Ugye az most be van zárva, és elvileg úgy volt, hogy július közepén újra nyit, de aztán úgy láttam, hogy ez nem történt meg. Itt ezzel mi a helyzet, és ez adhat-e hozzá mondjuk a te portfóliód rezilienciájához, hogyha ezt újra nyitod?
Hát igen, ez a nudli, ez azért egy nehéz kérdés, mert ugye ezt a válság, mármint még a Covid-válság közepén nyitottuk ezt az éttermet, és akkor azért nyitottuk meg, mert már akkor vastagon benne voltunk az építkezésbe, a fejlesztésekbe, és úgy éreztük, hogy most már az eddig ráköltött pénzt, azt már nincs értelme kidobni. Ráadásul egy határozott idejű bérleti szerződést írtunk alá, amit akkor is fizetnünk kellett, hogyha nem működünk, és most is ugyanez a problémánk egyébként, hogy bezártuk a helyet, mert annyira nem hozta a tervezett számokat, és sajnos kiderült számunkra, hogy a koncepciót több helyen is elrontottuk, és először az volt az elképzelés, hogy akkor legalább javítsuk meg azokat, amiket látunk hibákat, és nyissuk újra majd a helyet egy picit ránc felvarva, vagy egy picit ilyen frissítve a koncepciót. Aztán ahogy elkezdtünk ezen dolgozni, és közben becsatlakoztak ráadásul új szakemberek az elmúlt időszakban a cégcsoport vezetésébe is, azt láttuk, hogy egyre távolodunk az eredeti koncepciótól, és hogy akkor meg már nem biztos, hogy azt kéne megerőszakolni egy picit mindenféle egyébbel, hanem akkor gondoljunk ki egy új koncepciót, amiben esetleg jobban hiszünk, és most arra jutottunk el oda, hogy most október első felébe, ha minden igaz, akkor végre már megnyílik, de új koncepcióval a hely. Most az igazság, hogy azért nem akarok róla részleteket mondani, mert nem sokára fogunk ezzel kapcsolatban majd előállni a média felé is hírekkel, csak most nem szeretném előni ezt. De azt tudom mondani, hogy nem sokára újra nyitunk, és hát elég más lesz, tehát már nem nagyon lesz köze. Persze felveti azt a kérdést, hogy akkor mi lesz a nudli valamire, meg még mindig nem tudom a választ, mert hogy én magát a nudlit szerettem, tehát szerintem az ízek, a koncepció ebből a szempontból jó volt, ami el volt rontva az az, hogy egyszerre akart minőség meg önkiszolgáló lenni, mert a minőség iránt érdeklődők nem szerettek önkiszolgálóba járni, az önkiszolgálóba járók meg nem érdekelte a minőség, és ez a kettő egymást kioltotta. Úgyhogy ezért nem tettünk le teljesen arról se, hogy valamit majd kezdjünk magába a nudli koncepcióval, de még nem mondom, hogy most erre megtaláltuk a megoldást, és miközben elkezdtük keresni, közben jött be megint ez a várható gazdasági környezeti probléma, és ez most megint egy picit ugye ilyen zárójelbe tette, hogy akkor most nem kéne még egy helybe gondolkodni, amikor azt se tudjuk, hogy a meglévőkkel mi lesz, de azt tudom mondani, hogy azért nincs teljesen elengedve még az se.
De hogy akkor jól értem, hogy most nem akarsz erről kommunikálni, de akkor annyit, hogy akkor megnyílik valami a nudli helyén, de az nem a nudli lesz.
Így van.
Ugye már az interjú előtti pár percben beszéltünk a munkaerőpiacról, ez azért is érdekes, mert akkor jól értem, most egy új projekthez gondolom új csapatot is építetek. Itt most mik a tapasztalatok? Könnyebb most munkaerőt találni, mint mondjuk fél éve?
Egyértelműen, de hozzáteszem, hogy ez is egy új és friss változás. Tehát, hogy az elmúlt 2-3 évben ez az egész munkaerőpiaci helyzet, ez elképesztően nehéz lett. Tehát tulajdonképpen eltűnt a vendéglátásból az érdemi munkaerő, még az olyan helyekről is, amiknek presztízse van, mert nekünk azért korábban, hogyha feladtunk egy hirdetést, akkor sorba álltak az emberek, most már nem is jelentkezett senki ezekre a hirdetésekre, úgyhogy mi ezt ugyanúgy megtapasztaltuk, hogy mekkora változás volt, és ehhez képest most az utolsó egy hónapban azt látjuk, hogy részben ugye a szezonális helyek bezárása miatt visszajöttek ugye a Balatonról innen-onnan az emberek, részben pedig már elindult az a folyamat, hogy egyre többen építik le a munkaerőt, mert hogy ugye erre a leendő válságra most sokan azt a választ próbálják adni, hogy nem bezárunk effektív, csak mondjuk csökkentjük például a nyitva tartott napok számát, meg csökkentjük a működési költségeket, és ennek egyik eleme, hogy ha tudunk, akkor emberrel is spórolunk, ami hát nyilván nem túl humánus, hogyha az ember oldaláról nézed, de hogyha onnan nézed, hogy így talán a többieket legalább meg tudod tartani, és nem mész csődbe, akkor azért ez egy kényszerpálya is. Úgyhogy ezért most elkezdtük azt érezni, hogy szabadulnak föl emberek a vendéglátásba, akik kezdenek újra munkát keresni, és ezzel párhuzamosan éred be az a másik folyamat, amit még a korábbi folyamat generált, hogy egyre többen elkezdtünk külföldről is munkaerőt behozni. Vannak erre közvetítő cégek, akik a világ különböző tájairól hoznak be akár szakképzett munkaerőt is, hogyha annyira nincs magyar jelentkező, és ugye most a nyár végére volt az, hogy nekünk is már több kontingens külföldi munkaerő beérkezett, és most pont azon fáj a fejünk, hogy amire megjöttek ezek, na addigra kezd felszabadulni a magyar munkaerő is, úgyhogy most ez egy újabb kihívás lesz, hogy akkor most nyilván azért az overstaff az nem megoldás, főleg ilyen helyzetben. Szerencsére itt azért van még egy kis próbaidő a külföldről beérkezett embereknél, ameddig vissza lehet mondani esetleg ezeket a korábbi megállapodásokat, de azért erre nem gondoltunk még pár hónapja se, hogy nem sokára az lesz a problémánk, hogy túl sok emberünk kezd lenni, és nem az, hogy túl kevés.
Itt milyen pozíciókról beszélünk, és milyen mindenféle nációk jöttek? Mosogató felszolgáló séf.
Hát eredetileg úgy indult, hogy vietnámi mosogatót szereztünk. Aztán utána már, mit tudom én, voltak olyanok, akik már a pályán mondjuk a reggelisztetésbe segítettek, hiszen például nálunk a reggelisztetés a szállodába, a Prestige Hotel, a Costas Downtown étteremben az ugye szinte 100%-ban külföldiek, ezért ott
nem volt akkora jelentősége annak, hogy beszélem magyarul mondjuk a személyzet, vagy nem, vagy mindenki beszélem, mert természetesen vannak magyarok. Aztán most már ott tartunk, hogy már a konyha személyzetben is, az esti személyzetben is már vannak külföldiek, és mindenféle náció, tényleg azt tudom mondani, hogy van indonéz, vietnámi, van azt hiszem, vagy pakisztáni, vagy afganisztáni. Most nem akarok fejből, mert nem én vagyok a HRS szerencsére, de hogy tehát már legalább 4-5 féle különböző nációjú kollégák vannak, akik teljesen legálisan munkavállalási engedéllyel közvetítő cégeken keresztül jöttek be az országba dolgozni.
Ez ugye hozzáad egy ilyen speciális vetületet sok szempontból, de most engem inkább az érdekelne, hogy lesznek-e leépítések az éttermeidnél, mondjuk szerinted egy év múlva kevesebben fognak-e dolgozni, mint most?
Hát én abba bízom, hogy mi azért talán inkább a túlélők közé fogunk tartozni, és ameddig lehet természetesen próbáljuk tartani a szakembereinket, hiszen itt azért elég speciális tudást szereznek ezek az emberek, és ezért is szenvedtük meg nagyon azt, amikor nem voltak szakembereink. Tehát ugye említettem neked, hogy szerintem tuti, hogy valamennyien be fognak zárni egyszer, mert nem bírják kitermelni a megemelkedett költségeket, főleg úgy, ha csökkennek a bevételek, és ebbe a helyzetbe valahol majd lesz egy ilyen kiegyenlítődése a keresletnek és a kínálatnak. Ezért mi most arra játszunk, hogy talán mi még az én tulajdonos társaimmal még mindig inkább fogjuk tudni ezt a túlélési időszakot finanszírozni, mint azok, akiknek csak ebből kell megélniük és finanszírozniuk a konkrét éttermi bevételeikből. Ezért mi remélhetőleg azok közé tartozunk majd, akik, amikor kiegyenlítődik ez a keresletkínálat, akkor is életben leszünk még a vállalkozásainkkal. De azért erre most nehéz bármit ilyen egyértelműen mondani, mert van egy szint, ahol azért ezt már nem érdemes finanszírozni. Tehát, hogy azt látod, hogy mondjuk nem tudom, olyan mértékűvé válnak ezek a veszteségek, hogy esély sincs arra, hogy ezt valaha is, mert soha nem volt olyan évünk, amikor annyit kerestünk volna, mint amennyit most finanszírozni kell, akkor azért egy ponton ezt újra kell gondolni, de ebben most még elég elszántak vagyunk, hogy nem szándékozunk föladni, és nem szándékozunk akár embereket sem elküldeni, addig, amíg azt látjuk, hogy van kereslet annyi, hogy szükség van egyáltalán a nyitvatartásra, mert ha senki nem jön majd étterembe, akkor nem lesz értelme, meg akkor embereket sem érdemes alkalmazni.
De és mondjuk így munkaerő stratégiailag mit mondanál egy olyan dolgozónak, akit mondjuk a COVID első hullámában először leépítettek 2020 elején, utána a második lezárás hullámmal leépítettek másodszor, és most mondjuk novemberben is elveszti az állását, szóval ez előrevetíti-e azt, hogy bizonyos kulcspozíciókon kívül, ami nyilván a konyhában, a séf körül, akár még így a szervezésben is fontos, de hogy ami igazából ilyen tömegállások a vendéglátásban, azt akkor így hivatásszerűen nem fogják csinálni emberek.
Hát az a helyzet, hogy ebbe annyira ide-oda lengett ki az inga az elmúlt időszakban, hogy tényleg ugye egyik pillanatban az történt, amikor bezárták mindent a COVID miatt, hogy akkor egy csomóan utcára kerültek, mi akkor például megpróbáltunk mindenkit megtartani, ugyanakkor nekünk az egy nagy csalódás volt, hogy azok, akiket megtartottunk, amikor újra nyitottak a helyek, akkor egy jó páran egyébként elmentek máshova dolgozni, csak azért, mert ránk ígértek mondjuk azok a helyek, akik elküldték a korábban a dolgozóikat, és amikor újra nyitottak, akkor meg valahonnan embert kellett vadásszanak, és ezért egy picit ez nekem tényleg egy ilyen megdöbbenés volt, hogy ez a fajta lojalitás vagy hála, ez sokkal kevésbé van jelen, mint amennyire én feltételeztem. Persze tisztelet a kivételnek, meg nem minden, de hogy volt egy ilyen tapasztalatunk. Utána azt láttuk, hogy tényleg iszonyú nehéz bármilyen szinten embert találni, és akkor erre jött egyfajta megoldásként az, hogy akkor próbáljunk meg külföldről munkaerőt behozni, majd most úgy tűnik, hogy hirtelen megint lesz egy ilyen nagyobb arányú felszabadulás a munkaerőnek, akiknek egy része még azért el fog tudni helyezkedni, mert még egy csomó helyen még mindig fent áll ez a munkaerőhiány, de hogy meddig tart majd ez az állapot, és mikor változik ez meg úgy, hogy már nem találnak majd munkát maguknak az emberek. Én attól tartok, ez néhány hónapon belül le fog zajlani ez a folyamat, és ez azt is eredményezi, hogy újra felértékelődik azok számára, akiknek viszont marad munkája a munkahely, mert mi ezt tapasztaltuk meg, hogy az elmúlt egy-két évben egészen hihetetlen volt az, hogy hozzáteszem, hogy korábban meg lehet, hogy talán túlzottan kihasználtuk a dolgozókat a vendéglátásban, nem volt divat azért az, hogy még mindenféle, nem tudom, ilyen HR-es pozíciók vannak, és azon törik a fejüket a vállalkozások, hogy milyen juttatásokat adjanak, hanem az úgy valahogy egy olyan viszonylag kemény, hosszú napok, sok munkanap, hétvégi munka, és itt tovább ezekkel járt, és ez egyszer csak elkezdett úgy megváltozni, hogy mondjuk az elmúlt egy évben, vagy fél évben még rendszeresen voltak olyan mondjuk beszélgetések, ahol nagy nehezen valaki a jelentkezett a hirdetésre, és végül el is jött a próbanapra, vagy a beszélgetésre, mert még abból is volt jó pár, hogy jelentkezett, de aztán már nem jött el, akkor is azzal kezdte, hogy akkor elmondta a feltételeit az adott esetben, hogy ő milyen feltételekkel hajlandó idejönni dolgozni, mert hogy ő tulajdonképpen választhat a jobbnál jobb lehetőségek közül, és akkor ha elfogadjuk, hogy nem dolgozik hétvégén, esténként, nem akar dolgozni, hosszú napot nem vállal, nem tudom, ez az, akkor hajlandó, és hát akkor ugye mondtuk, hogy tök jó, csak hogy akkor kivel fogunk akkor hétvégét is dolgozni, vagy este, vagy nem tudom. Szóval hogy egy ilyen tényleg fura végletekbe estünk hol ide, hol oda, és most azt látom, hogy most talán egy egyensúly állapot elkezd majd visszaállni ebben. Az, hogy ez valóban megmarad egy egyensúly állapotnak, vagy megint valamilyen irányba túlleng ez az inga, azt most nehéz megmondani.
És valamilyen sorrendet fel tudsz a között állítani, hogy az éttermeid közül melyikre aggódsz a legkevésbé, és melyikkel érzed a legkevésbé magabiztosnak magadat mondjuk egy éves időségben?
Hát a leginkább most ez az új projekt miatt aggódom, hiszen ott eleve az egy kérdés lesz, hogy hogyan reagál a piac majd erre az új projektre, mint új koncepcióra is, meg még ráadásul azért közben nyilván nincs egy bejáratott törzsközönség, nincs egy fölépített brandünk, nincs egy sok minden, ami segíthet a többinek az életben maradásában. Ezért azt gondolom, hogy ott a leginkább a kérdőjel. Ezen túl, hát azt tudom mondani, hogy üzletileg persze aggódom a Rádai utcáért is, valahol a Downtownnél is, akár még a Rumorért is, de ezeknél most úgy érzem, hogy tényleg ha az a mértékű visszaesés lesz, amit prognosztizálunk, akkor még legalább túl tudjuk majd élni. Tehát most nem azzal kell foglalkozni, hogy lehet ezzel pénzt keresni, hanem azzal, hogy milyen mértékű lesz az, ami ennek a finanszírozás igénye, és akkor, hogyha már látok ennyit legalább, hogy lehetek bizakodó abban, hogy nem mi fogunk most itt a legrosszabbul járni, akkor azt gondolom, hogy ezt megtanultuk a COVID alatt is, hogy mások az ezzel kapcsolatos szempontok, mint korábban. Én tényleg úgy érzem, hogy míg az előző körben akkor inkább azok közé, a vállalkozók közé tartoztam, akiket még az ág is húzott, vagy akik ugye a lehető legrosszabbul jártak, hiszen az összes vállalkozásom szinte egyébként ki volt téve a COVID-nak, és talán most ezzel szemben most azt mondom, hogy most egy picit talán a sok nehéz helyzetbe jutó vállalkozók közül én a kevésbé nehéz helyzetbe kerülők közé kerülhetek.
De nekem az volt az érzésem a COVID alatt, hogy bár tényleg egészen drámai visszaeséseket láttunk most is, hogy az Optemben néztük a cégeidet az éttermeknél, meg ilyenek, de például mondjuk a Lupa az valamennyire lehetett egy ilyen diversifikációs tényező, és hogy ez a kérdésem, hogy most mennyire érzed, hogyha egy kicsit szélesebb kontextusban értelmezzük a vendéglátást, és nem csak az éttermekre, tehát a park, meg mondjuk a Lupa, kerék minden, hogy mennyire érzed jól diversifikáltnak a vendéglátási portfóliódat?
A vendéglátáson belül jól diversifikált, csak az a baj, hogy ebből nyilván mások a dimenziói, vagy hogy mondjam, tehát a Costes csoport az azért egy összességében, hogyha minden egysége működik, akkor egy bőven 2 milliárd fölötti forgalmat bonyolító dolog, az összes többi együtt meg mondjuk pár százmilliót, tehát ezért a súlya nyilván itt nagyobb a problémának. A másik részről pedig mondjuk egy Lupánál, ott nem a vendéglátástól félek elsődleges, hanem ott általánosságban a Lupára szerintem inkább igaz lesz például jövőre az, ami a magyar átlagos kereset alakulást és ebből fakadó kereslet alakulást fog okozni, hogy ott is arra kell számítanunk, hogy valamennyit vissza fog esni a látogatottság, egyszer azért, mert egy része az embereknek azt mondja majd, hogy már ilyesmire nem költök. És akkor ez azt lehet úgy alakítani, hogy akkor az ottani vendéglátóhelyek számát is ahhoz arányítani, amennyivel varakul a kereslet, és akkor majd úgy legalább aki ott van, az egyenként talán még életképes marad, csak összességében kell csökkenteni akkor a vendéglátóhelyeknek a számát. Csak most nagyon nehéz ezeket megjósolni is, hogy mire készüljünk jövőre, mert azt tapasztaltuk meg az elmúlt néhány évben, hogy tényleg egyik pillanatról a másikra is, meg hát mondjuk az ilyen külső körülményeknél, mint mondjuk ez a válság a bejelentésektől függően, de néhány hónap alatt jelentős változás állhat be a közgondolkodásban, a szokásokban, mindenben, és hogy még kell-e valamilyenre készülnünk, fog ez még tovább gyűrűzni ez a spirál, mert ugye ez egy ilyen önbeteljesítő folyamattá tud válni, minél inkább ijednek meg az emberek, minél inkább fogják vissza a költéseiket, annál inkább kerülnek bajba a vállalkozások, ha azok bajba kerülnek és csődbe mennek, és ezt olvassák az emberek, hogy hú, itt mindenki csődben, akkor még jobban visszafogják. Szóval ezt most nagyon nehéz megmondani, én ezért mindig azt a példát szoktam mostában az ismerőseimnek elmesélni, hogy én voltam Argentinában pont akkor, amikor államcsődöt jelentettek, most már x éve.
De melyiknél? Mert jó sok államcsődjük volt.
Többször is volt, de nem csak az volt, hogy már előre le volt foglalva a repülőjegyünk, szállásunk, és így meg voltunk ijedve, hogy most akkor menjünk, ne menjünk, mi lesz ott, tehát biztos valamilyen forradalmi hangulat lesz, és nem tudom, megérkeztünk, az emberek a kávézókba ültek, meg az éttermekbe ettek, ittak, és zajlott az élet, és így, tehát hogy egy államcsőd helyzetben is láttam olyat, hogy működik tulajdonképpen ez a szegmens, ezért nem tudom, hogy mire számítsunk.
És van olyan tapasztalata a koronavírus járvány alatti gazdasági visszaesésnek, ami aktívan befolyásolja a mostani üzleti döntéseidet?
Hát mindenképpen hozott sok tapasztalatot arra vonatkozóan, hogy ha egyáltalán nem tudunk működni, akkor milyen megoldások, vagy milyen modelleket kell felállítani, ha nem tudom, ilyen pótmegoldásokkal tudunk működni, hogy kiszállítunk, vagy nem tudom, akkor mi van, de most nem ilyesmire számítunk. Tehát most azt gondolom, hogy most arra számítunk, hogy lesz egy kereslet csökkenés, miközben még mindig emelkedni fognak látványosan a kiadások. Ilyen közgazdasági modellről én még nem hallottam, ahol a folyamatosan növekvő kiadásokra az a megoldás, hogyha csökken a bevétel, hogy ez egy működő modell lehetne.
És lobbizol-e kormányzati segítségért? Azt képzelem, hogy sokan megkeresnek a szektorból azért, hogy valahogy próbálj valamit csinálni. Nekem az lenne az első intuícióm, hogy semmilyen segítséget nem fog kapni a vendéglátó szektor, de vannak-e ilyen próbálkozások?
Vannak ágazati szervezetek, amik próbálnak javaslatokat tenni a kormányzatnak mindig egy-egy helyzetben, hogy mi mindennel tudnának segíteni. Én is tagja vagyok ilyen szövetségeknek, de én személyesen ebben nem folytam bele a konkrét lobby tevékenységbe. Az az igazság, hogy én egyáltalán nem hiszek abba, hogy itt remélhetünk érdemi bármilyen segítséget. Tehát most azt gondolom, hogy egy olyan időszak van, ami egyrészt ez nem csak magyar sajátosság, másrészt nem csak ennek az ágazatnak a sajátossága, és itt tovább, tehát hogy erre nem lehet azt mondani, hogy amikor általánosságban ilyen problémák vannak, akkor a piaci hatásokat egy szinten várjuk majd az államot, hogy akkor ő majd kiküszöböli, úgy, hogy közben üres az államkassa, úgy, hogy közben nyilván ezer sebből vérzik most is a rendszer, és próbálják tömögetni még a lyukakat. Úgyhogy én itt inkább azt tudom elképzelni, hogy ha majd tényleg elkezdenek tömegesen bezárni a helyek, akkor majd valaki döntéshozó ezt bekap, hogy most már valamit itt is föl kell mutatni, mert túl nagy lesz az elégedetlenség, de az, hogy most itt legyen valami koncepciózus olyan intézkedés csomag, ami megpróbálja ezt megelőzni, ezt a folyamatot, azt nem hiszem.
Igazából a záró kérdésem, hogy te vagy az egyik olyan gazdasági szereplő Magyarországon, akitől egyrészt az újságíróknak van is mit kérdezni, és viszonylag gyakran a sajtó rendelkezésére állsz, és valahogy ebből adódóan szerintem néha így rádragadnak ilyen ragadvány nevek, ugye egyik az a nullszaldó volt, és ezt ugye később a most pár éve már az Index ki is gyűjtötte, hogy ezt tulajdonképpen nem is mondtad olyan sokszor, azt hiszem egyszer vagy kétszer, és csak a fesztiválra, és
nem
azt a teljes
kártyára. Négyszer, de most az de csak ahhoz képest, hogy 25-ből négyszer voltam, ahhoz képest ez valamiért így rábragadt.
És az a kérdés, hogy akkor szerinted ez egy ilyen jó stratégia Magyarországon, hogy viszonylag nyíltan beszélsz az üzleti dolgaidról?
Nem mondom, hogy minden helyzetben jó stratégia, mert egyrészt nem értik, vagy nem hiszik el, meg, tehát hogy valójában az emberek akkor is gondolnak valamit, hogyha te mondasz valamit, és azt, hogyha egyezik azzal, amit gondolnak, akkor azt mondják, hogy hú, ez megmondta a Frankót, ha meg nem egyezik, akkor meg azt mondják, hogy hazudik. Tehát tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mondasz, vagy nem mondasz valamit. A másik részről viszont az egy fura dolog, mert még a vendéglátásnál még azt gondolom, hogy ott valahol érthető is, de tehát nekem az volt az igazán izgalmas, amikor mondjuk a fesztiválok, vagy a bármilyen kulturális rendezvények kapcsán mindenkit az érdekelt, hogy most akkor az üzleti része az, hogy működik, miközben hát valamiért ezt nem szoktam semmilyen más rendezvényről hallani, hogy most mi, hogy sikerült, vagy hogy nem. Egyszer én belementem ebbe a csapdába, hogy amikor rákérdeztek, mondtam, és onnantól mindenki erre lecsapott, és tulajdonképpen mindenkit ez érdekelt. Beleragadtam ebbe, hogy ezekről én hajlandó voltam beszélni, most már nagyon nehéz ebből visszakozni, hogy akkor most már nem mondom el, vagy most már nem tudom. De szerintem önmagában nem azzal van a baj, mert ugye, hogyha mondjuk egy ilyen fórumon, mint ahol most is beszélgetünk, itt beszélek erről, valószínűleg ezt eleve olyan emberek hallgatják, akiket ez érdekel. Ez akkor baj, amikor olyan felületekre is kikerül, mondjuk a bulvár médiába, vagy a nem tudom, ilyen címlap sztoriként, hogy akkor most nem tudom, nullszaldós, vagy nyereséges, vagy veszteséges, vagy ennyit bukott, ennyit nyert, nem tudom, mert ott aztán ezt nem tudják már kontextusban kezelni az emberek, mert nyilván nem tudják, hogy ezek mekkora vállalkozások, milyen költségekkel, milyen nyerességgel, vagy veszteséggel, arányaiban, milyen, nem tudom, hanem ők csak egy hirtelen fölkapnak egy számot, és akkor azzal úgy nem nagyon tudnak mit kezdeni.
Én azt kívánom, hogy tartsd meg ezt a szokásodat. Ez volt a Portfolio heti podcastjének október 5-i adása. Én Forrás Dávid voltam, és a műsor házigazdáját Orosz Mártont helyettesítettem. Köszönjük szépen vendégünknek, Gerendai Károlynak, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönjük, hogy itt voltál a műsorban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ha tetszett az adás, akkor arra bíztatnálok titeket, hogy iratkozzatok fel a Portfolio különböző podcast csatornáira. Új heti podcast adással egy hét múlva jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!